Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal
és a legfrissebb szakmai trendekkel.
Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak,
akik a szakma élvonalába akarnak tartozni.
A házigazda Magykó Noémi.
Simán elképzelhető, hogy a te terméked egyedülálló és egy hatalmas újdonság a piacon, de akkor is létezik egy alternatívája, amit előtted már korábban használtak. Ha feltaláltad a varázscsészét, ami önmagától kávét varázsol magába, akkor a versenytársad egy kávéfőző, hiszen a varázscsésze előtt is ittak az emberek kávét. És arra kell rávenned őket, hogy ne a legmodernebb George Clooney-val reklámozott Nespresso kávégépet vegyék meg, hanem a te varázscsészédet. Tehát ebben az esetben is van versenytársad. Sziasztok, ez itt a Marketing MSC legújabb adása, én Magykó Noémi vagyok, a mai témánk pedig a versenytárs elemzés. Az online stratégiáról szóló részben már érintettük ezt a témát, de fontosnak tartom annyira, hogy legyen róla egy önálló adás is, úgyhogy ha egyrészt nem hallottad még az online marketing stratégia adásunkat, akkor mindenképpen tedd meg, mert szerintem baromi izgalmas, és hogyha még nem csináltad meg a versenytárs elemzést, akkor ez a mai rész nagy segítséged lesz. Az ügynökségi tapasztalataim alapján elég gyakran fordult már elő velem az a helyzet, hogy a cégvezetők vagy marketingesek egyáltalán nem foglalkoztak a versenytársakkal. Minket ez nem érdekel, mi a saját fejünk után megyünk, nem másolunk senkit, mondják ők gyakran, de szerintem ez nagyon nem jó hozzáállás. Az, hogy ismered a piacodat és a konkurenciát, az egyrészt magabiztosságot ad, nem pedig vakon repülsz, sőt igazából alapkövetelmény, hogy ne dugd a fejed a homokba, hanem tudd, hogy mi van rajtad kívül is a világban. Ez persze nem azt jelenti, hogy másolnod kéne őket, vagy hogy a konkurencia után kéne menned bármiben. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy maximális piaci rálátással kell rendelkezned, és ehhez bizony hozzátartoznak a versenytársaid is. Az egyik legnagyobb marketinges tévhit, azon túl persze, hogy mesztelenőt kell tenni a képekre, mert az ugye mindig működik, az az, hogy valakinek nincsen versenytársa. Én baromi sokszor hallom ezt még mindig. Pedig nincs olyan, hogy valakinek nincsen versenytársa, max még nem kutatott utána elég pontosan, vagy nem tudta belőni pontosan, hogy ki az ő versenytársa. Simán elképzelhető, hogy a te terméked egyedülálló és egy hatalmas újdonság a piacon, de akkor is létezik egy alternatívája, amit előtted már korábban használtak. Ha feltaláltad a varázscsészét, ami önmagától kávét varázsol magába, akkor a versenytársad egy kávéfőző, hiszen a varázscsésze előtt is ittak az emberek kávét. És arra kell rávenned őket, hogy ne a legmodernebb George Clooney-val reklámozott Nespresso kávégépet vegyék meg, hanem a te varázscsészédet. Tehát ebben az esetben is van versenytársad. Mindennek és mindenkinek van versenytársa, csak elég pontosan át kell gondolni, és le kell kutatni ahhoz, hogy megtaláld. Vannak például könnyebb szektorok, ilyen a miénk is a marketing ügynökségi szektor. Nálunk viszonylag egyértelmű a helyzet, pontosan tudom, hogy kik a versenytársaink, milyen méretűek, milyen területen dolgoznak, és majdhogynem személyesen is ismerem őket. Aztán vannak nehezebbek, főleg azokon a területeken, ahol nagyon innovatív megoldásról van szó, vagy egy teljesen új, a piacon nagyjából még ismeretlen termékről van szó, ott egy picit nehezebb meghatározni ezeket a versenytársakat, de ott is mindig van, ha más nem, akkor a szolgáltatásnak vagy a terméknek egy korábbi alternatívája. És hogy mire is jó egy versenytárs elemzés? Egyrészt a versenyelőny miatt. Lehetővé teszi, hogy megtaláld azokat a területeket, ahol versenyelőnyt szerezhetsz, ergo erősítheted a piaci részesedésedet. Ha a versenytársak bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy gyengébben csinálnak, mint te, ott te például előre tudsz lépni. Ha azt látod, hogy a konkurenciánál mindenki mondjuk a lassú szállításra panaszkodik, és ez jön vissza a véleményekből, te ki tudsz építeni egy extra gyors szállítási láncot. Ha a rossz ügyfélszolgálat miatt pontozzák le a többieket, akkor te tudhatod, hogy neked ezt kell még jobban csinálnod, mint a versenytársak. A második oka, amiért fontos a versenytárs elemzés, az a piaci lehetőségeknek az azonosítása. Ha például felismered, hogy mások csak Budapesten tevékenykednek, pedig más városokban is érdeklődnek egy szolgáltatás iránt, akkor bum, megnyithatod a vidéki üzletedet. Ha elég jól megfigyeled a piaci trendeket és az ügyfeleid vagy potenciális ügyfeleid igényeit, akkor egy jól elkészített versenytárs elemzéssel teljesen új üzleti lehetőségeket is be tudsz azonosítani. Erre szerintem egy nagyon jó példa, amikor mi a Kiro Marketingben a COVID alatt elkezdtünk krízis stratégiákkal foglalkozni. Fórumokat olvastam és ingyenes tanácsokat tartottam vállalkozóknak, és az online beszélgetések során kiderült, hogy a vállalkozóknak abban a helyzetben leginkább krízis tanácsadásra van szüksége. Nagyon jól tudták már előtte, hogy hogyan kell weboldalt készíteni, Facebook oldalakat kezelni, de nem volt semmilyen ötletük vagy kézzelfogható megoldásuk arra, hogy egy ilyen válságos helyzetben, amikor egyik napról a másikra felborult a teljes életünk és üzleti életünk, hogyan tudnak tovább menni. Megvizsgáltam, hogy a konkurenseknek van-e ilyen szolgáltatása, és rájöttem, hogy nem nagyon. Szóval a csapatunkkal létrehoztunk egy speciális, nálunk új terméket erre. Nyilván nem a termék volt teljesen új, hiszen létezett már hasonló, csak azon a piacon, az én közegemben nem nagyon aknázták ki még ezt a lehetőséget. Úgyhogy mi létrehoztuk a krízis tanácsadás termékünket, ami igazából egy szolgáltatás, és a piac nagyon lelkesen fogadta, nagyon sok ilyen tanácsadást tartottunk. Ez egy rövid életű termék volt, szerencsére már kijöttünk a COVID időszakból, úgyhogy nem nagyon van ilyen krízis tanácsadásunk már, illetve hát most lehet, hogy megint lehetne, hiszen egy elég nehéz időszakba megyünk bele, de azt gondolom, hogy most kicsit más irányból kell megközelíteni az online marketinget, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt. A harmadik nagyon fontos érv pedig a versenytárs elemzés mellett az a marketing stratégia. Hogyha nem tudod, hogy mit csinál a konkurenciád, nem is nagyon tudsz rendes stratégiát csinálni. Tudnod kell, hogy ők hol vannak jelen, mit csinálnak jól, és mit csinálnak rosszul. Értelemszerűen a jót azt követni kell, és még jobban csinálni, a hibákból pedig tanulni kell. Neked ugyanis sokkal-sokkal olcsóbb lesz, hogyha a mások hibáiból tanulsz, nem pedig a sajátodból. Ezáltal egyébként a kockázatodat is csökkentheted. Hogyha látod, hogy a konkurenciád valamibe belebukik, neked nem kell követned ezt a példát, és nem kell ugyanúgy beleesned azokba a hibákba. Ha figyeled a mozgásukat, abból is nagyon sok érdekes infóra tudsz következtetni. Ha például azt látod, hogy sorra szállnak ki a versenytársaid, és szüntetik meg a vállalkozásokat, abból két dologra tudsz következtetni. Az egyik, hogy szorul a hurok, és romlanak a gazdasági lehetőségek, tehát neked is nagyon oda kell figyelned. A másik pedig az, hogy piac nyílik számodra, mert az ő vásárlóik visszakerülnek a rendszerbe, és akár, hogyha jól csinálod a dolgodat, átmehetnek hozzád is. Ha az összes versenytársad felhagy például a Facebook kommunikációval, és mindenki átmegy a LinkedIn-re, akkor abból azt a következtetést tudod levonni, hogy ott valószínűleg jobb a megtérülés, már hogyha persze a jó versenytársakat figyeled. És akkor ez át is visz minket a versenytárs elemzés első pontjához, azaz a megfelelő versenytársak azonosításához. Sokkal nehezebb ez, mint gondolnád. Sokan azt gondolják, hogy tudják, hogy kik az igazi versenytársaik, és nagyon könnyen átsiklanak e fölött a kérdés fölött, pedig nem így van. Fontosnak tartom itt az elején leszögezni, hogy a versenytárs és a konkurencia az nálunk nem egy szitok szó. Nem kell őket utálni, nem kell tőlük félni. Én például a legnagyobb versenytársaimmal mind tök jóban vagyok, és aktívan figyeljük is egymás munkásságát, néha találkozunk is, vagy szándékosan, vagy szakmai rendezvényeken, és ilyenkor, amikor találkozunk, tök szívesen megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, és megbeszéljük, hogy kinél mi a helyzet. Értelemszerűen nagyon titkos belső információkat nem osztunk meg egymással, de azért mindig ötletelünk egy kicsit, megbeszéljük, hogy ki milyen irányban halad, kinek mik az iparági tapasztalatai. Most, hogy egy válságidőszakban megyünk, gyakran beszélünk arról, hogy ki tapasztalt forgalomvisszaesést vagy lassulást a piacon, kinek milyen ügyfelei vannak, és ők hogyan reagálnak a piaci folyamatokra. Én ezt nagyon-nagyon hasznos információcserének és tapasztalatnak tartom, és attól függetlenül, hogy mi versenytársak vagyunk, és tulajdonképpen majdhogy nem egymástól vennénk el az ügyfeleket, egyáltalán nem így tekintek rájuk, hanem egy nagyon pozitív és inspiráló közegként. Én nagyon szeretem, hogyha jó minőségű versenytársaim vannak, és itt sugom meg, hogy én például csak a nagyon-nagyon jó minőségű ügynökségeket tekintem versenytársnak, tehát nem minden ügynökséget, aki a piacon dolgozik, még akkor sem, hogyha ugyanarra a célcsoportra lő, mint én. Nálam ez a minőség egy nagyon fontos kritérium, pont azért, mert amit az előbb mondtam, hogy ők minden nap arra inspirálnak, hogy én is jobb legyek. Hogy ne elégedjek meg a pillanatnyi állapottal, hanem hogy folyamatosan fejleszek. Fejleszek a szolgáltatásaim minőségén, a szolgáltatási palettán, a gyorsaságomon, a kollégáimon, a weboldalamon, a videóinkon. Szóval egyszerűen mindenen, amin csak tudok. Ezért is nagyon jó, hogyha jó minőségű konkurenciád van. Szóval az első lépés az, hogy megnézed, hogy kikkel konkurálsz. Itt lényeges, hogy méretben is hasonlót válasz, különben nagyon el tudnak vinni az információk. Ha például van egy elektronikai webshopod évi 10 milliós árbevétellel, akkor nem biztos, hogy a MediaMarkt-tal kell neked konkurálni, vagy hogyha van egy egyszemélyes könyvelőirodát 20-30 ügyfélel, akkor nem biztos, hogy az Ernst & Young az igazi konkurenciád. Ha te vagy a Porsche marketing igazgatója, akkor nem a Suzuki, de még csak nem is a Volvo lesz a konkurenciád. Igyekezz méretben is hasonlót belőni, persze mindig tedd egy picit magasabbra a mércét, és nézd meg azokat is, akik már kicsit előrébb járnak, kicsit nagyobbak, mint te, akik eljutottak oda, ahová te szeretnél. De hogyha 10-szer, 100-szor nagyobbak, mint te most, az nem lesz jó, mert feltehetően 10-szer, 100-szor nagyobb erőforrásuk is van mindenre, és hiába csinálnak ők tévéreklámot sok százmilliós költségvetéssel, neked nem lesz arra lehetőséged. És hogyha csak őt tekinted konkurenciának, akkor attól inkább megijedsz, és beszűkültnek látod a lehetőségeidet, nem pedig előre visz. A méreten túl az is nagyon sokat számít, hogy a termékeitek és szolgáltatásaitok köre hasonló, vagy közel azonos legyen. Mondok egy példát. Ha te ügyvéd vagy, aki a családjogra van specializálva, akkor az elsődleges konkurenciád nem egy vállalati jogász lesz, vagy nem egy büntetőperekre szakosodott ügyvéd, hanem a többi családjogi szakértő. Tehát próbáld meg a hozzád legközelebb álló és leghasonlóbb cégeket megkeresni. És hát, ahogy korábban is említettem, nagyon fontos a minőség. Azt tekintsd igazi konkurenciának, aki azt a minőséget nyújtja, amit te, vagy amit te szeretnél. Hozok megint egy példát. Ha például kézzel készült, drága kövekkel kirakott designer ékszereket gyártasz, akkor nem a H&M ékszerekkel konkurálsz. És ugyanez igaz fordítva. Ha a Kínából rendelt 1-2 dolláros kiegészítőket árulsz a webshopodban, akkor ne a Pandorával meg a Swarovskival hasonlítsd össze magad, mert nem ugyanaz lesz a célcsoportod, hiszen valószínűleg az árazásod is más. Tehát fontos szempont, hogy az az igazi konkurenciád, akivel azonos célcsoportra lőttök. Ahogy említettem, az egyik hiba az, hogy valaki azt gondolja, hogy nincsen versenytársa. A másik hiba, és pont ugyanolyan nagy, az pedig az, amikor túl sok versenytársra próbálsz meg koncentrálni. Ha például logózott bögréket árulsz, akkor az elsődleges konkurenciád a többi bögrére specializálódott webshop. De akkor szintén konkurenciád neked a többi ajándéktárgyat forgalmazó üzlet is. Na hát ebből jó pár száz van a piacon, egyszerűen lehetetlen lenne mindent és mindenkit alaposan lekutatni. Próbálj meg nem elveszni a részletekben. Választ ki azt az ötöt, ami valóban fontos számodra. Ehhez jól jöhet egy táblázat, én például mániákusan táblázatokat csinálok mindenre, mert szerintem tök jól átlátható. Szóval egy táblázatba írj fel mindenkit, aki számításba jöhet. Ez akár lehet 50-100 konkurens is, majd határozd meg azokat a feltételeket, ami alapján vizsgálod a konkurenseket. Állíts fel egy 1-től 5-ig skálát, és nézd meg, hogy méret szerint, célcsoport szerint, termékhasonlóság szerint, árazás szerint, vagy akár elérhetőség szempontjából, tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy amerikai vagy egy magyar webshopról van szó, és nyilván minőség szempontjából is, kik azok, akik a legjobban hasonlítanak hozzád. Pontozd őket 1-től 5-ig, és aki a legtöbb pontot kapja, az lesz az igazi versenytársad. Na ebből választ ki az 5 legerősebbet. Őket kell majd elemezned. Ha megvan ez az 5 cég, akkor nézzük, hogyan kell őket elemezni. A versenytársak elemzése, főleg a KKV szegmensben, alapvetően szekunder adatokból történik. Azaz a már meglévő, neten felelhető adatokból dolgozunk ilyenkor. Ennek az az oka, hogy egyrészt ez lesz leginkább releváns, hiszen meg kell nézned, hogy ők mit csinálnak már a valóságban. Másrészt pedig ennek ár okai vannak, hiszen egy igazán nagy és releváns piackutatást elvégezni, premier adatokra vadászva, nagyon-nagyon költséges tud lenni, és sajnos ez még mindig a nagyobb cégek játékszere. Nálunk a versenytárs elemzés szintén mindig táblázatos formában kezdődik, egyrészt azért, mert még mindig szeretem a táblázatokat, másrészt pedig ezzel tudom az adatokat igazán feldolgozhatóvá és összehasonlíthatóvá tenni. Amiket mindenképpen nézd meg a versenytársaidról. Az első, azok a pénzügyi adatok az Optemből. Nézd meg, hogy mekkora az árbevétele, mekkora a nyeresége, vannak-e kintlévőségei, hány alkalmazottja van, stb. Minden olyan információt, ami számodra egy mérlegben fontos lehet, azt itt tudod csekkolni. Itt például kiderülhet, hogy valaki mégsem a versenytársad, mert bár nagynak látszik, mégsem az. Vagy éppen fordítva, te azt gondoltad, hogy egy méret vagytok, de kiderül, hogy 50-szer akkora az árbevétele, mint neked, akkor valószínűleg nem lesz megint a konkurenciád. Ebben az esetben nyugodtan töröld őt a listáról és cseréld le valaki másra. Ezen a ponton, tehát a pénzügyi adatok elemzésénél már nagyon sok mindenre tudsz következtetni. Például pont arra, hogyha valaki ez egyébként tanácsadó cégeknél elég gyakori, hogy előadja, hogy ő milyen nagy cég, milyen sok szakértője van, minden részterülethez is ért, de közben azt látod, hogy egyetlen egy ember van bejelentve, és idén hozta létre a cégét, ez nem jelenti azt, hogy nem jó minőségű, mert ennek lehet egyéb oka is, de ez egy olyan felkiáltó jel, amit lehet, hogy érdemes megvizsgálni, vagy egy picit tovább gondolni. Szóval ez nem baj, csak segít reálisabban értékelni a helyzetet. Ha megvagy a pénzügyi adatokkal, akkor nézd meg a cégek weboldalát, hogy mennyire friss, mennyire szép, átlátható-e, részletgazdag, könnyen olvasható, hány aloldala van, milyen menüpontjai vannak, vannak-e feltüntetve referenciák, hogy mennyire megbízható maga az adott oldal, ha webshopról van szó, akkor van-e ügyfélszolgálat, van-e adatkezelési nyilatkozat az oldalon, mennyi a szállítási idő, minden olyan pontot csekkolj, ami releváns lehet számodra. Innen tudod legyűjteni az árstruktúrát is például, hogyha nyilvánosak a versenytársaidnak az árai, és innen tudod hasonlítani a sajátjaiddal is. Ha nem, tehát hogyha nem nyilvános, akkor például piaci információkból gyűjtögethetsz. Én például, amikor van egy új ügyfelünk, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy mielőtt minket választott, hány helyről kért ajánlatot, kikkel tárgyalt, és nekik nagyjából milyen volt az árazásuk. Nyilván ezt nem pofátlanul teszem, és igyekszem kontextusba helyezni, tehát elmondom nekik, hogy ezt azért kérdezem, mert én is mindig hasonlítom magam a piachoz, és ilyenkor egyébként, ha őszintén elmondom, hogy mire kell nekem ez az info, akkor többnyire megadják a választ. Nem 100% pontossággal, de azért nagyságrendileg tudom hasonlítani az árakat is. Ha elemezted a weboldalt, akkor jöhetnek a közösségi média oldalak és a hirdetések. A Metának és a Google Adsnek is van olyan eszköze, amivel megnézheted egy adott cégről, hogy éppen akkor milyen hirdetéseket futtat. Azt nem látod, hogy mennyit költ rá, és hogy pontosan kinek hirdet, meg milyen típusú hirdetései vannak, de azért nagyon sokat tudsz következtetni az épp aktuális hirdetéseikből. Például látod, hogyha toboroznak, látod, hogyha új terméket hirdetnek, vagy látod esetleg, hogy mik a sláger termékei, milyen típusú hirdetéseket használ éppen az érzelmekre akarhatni, vagy inkább a logikára. Tehát ebből is nagyon sokat tudsz tanulni. Aztán nézd meg, hogy hány felületen vannak jelen. Hogy van-e Facebook oldaluk, Insta oldaluk, LinkedInjük, van-e TikTok jelenlétük, van-e hírlevelük, hogyha van hírlevelük, akkor nyugodtan iratkozz fel, van-e blogjuk, podcastjük, YouTube csatornájuk, minden olyan információt, vagy minden olyan felületet gyűjts össze, ahol ők jelen vannak. Hogyha összeszedtél mindent, akkor utána nézd meg, hogy ha van, akkor ott mi történik. Milyen gyakran posztolnak, mit posztolnak, milyen minőségben posztolnak, hogy inkább sales, vagy inkább brandépítésre használják, hogy személyes az oldal hangneme, vagy inkább távolságtartó, és azt is nézd meg, hogy hogyan reagál rá a közönség. Vannak reakciók, kommentek, lájkok, megosztások? Ha vannak, akkor milyenek? Tehát milyenek a reakciói a felhasználónak, és milyen gyakori? Ha esetleg azt látod, hogy rengeteget posztolnak, de soha senki nem reagál rá, annak is van információtartalma számodra. Ezután nézd meg, hogy van-e sajtó jelenlétük. Vannak-e cikkek, amik megjelentek róluk? Vannak-e sajtóközleményeik? Szakértői megszólalások? Vannak-e interjúk például a vezetőkkel? Keresd ki bármit, ami plusz megjelenést ad a konkurenciának. Aztán csekkold a vásárlói véleményeket is. Ez az egyik legnagyobb aranybánya ever. Itt láthatod azt, hogy mennyire veszik komolyan az ajánlói marketinget. Erről pedig már szó volt az egyik adásban, hogy az egyik legjobb marketingeszköz az ajánlások, tehát hogyha valaki ezt jól csinálja, akkor abból arra következtethetsz, hogy valószínűleg a marketing többi részét is nagyon ügyesen csinálják. De innen például meglátod a versenytársaidnak a legnagyobb erősségét és gyengeségét is, azt, hogy mi az, amit jól csinálnak, és azt is, hogy arra hogyan reagál a célközönség. Mert egészen más az, amit én mondok magamról, és más az, ahogy mások látnak engem, és mások reagálnak az én dolgaimra. Vagyis jó esetben ez a kettő azért ugyanaz, vagy nagyjából hasonló, de nem mindig ez a helyzet. Ebből rengeteget tudsz tanulni. Sőt, akár utána is kérdezhetsz ismerősi körökben, hogy hallottak-e már a konkurenciádról, van-e tapasztalatuk velük, és hogyha igen, akkor mik. Ha ezekkel mind végeztél, akkor tartasz kb. A munka felénél, ugyanis összegyűjtöttél minden adatot, amire szükség lehet, vagy elérhető volt, és most jön az adatok értelmezése és a konklúzió. Nem elég ugyanis, hogy összegyűjtötted mindazt, amit látsz, mert azok önmagában csak puszta adatok és kevés értelmezhető és felhasználható tartalma van. Így jön a lényeg, ugyanis meg kell találnod a best és a worst practice-eket, azaz a legjobb és a legrosszabb példákat. Nézd meg, hogy mi az igazán érdekes az adatokban, és azt, hogy te azt hogyan tudod hasznosítani. Ha azt látod, hogy minden konkurensed aktívan jelen van a Facebookon, ebből arra tudsz következtetni, hogy ez neked is alap kell, hogy legyen, de ott már nem valószínű, hogy ki fogsz tudni tűnni. Ha egy versenytársad fent van a TikTokon, de nagyon rossz minőségben, ott van neked egy lehetőséged, hogy te is ott legyél, csak még jobban. Ha a versenytársaid közül senki sincs fent a TikTokon, akkor ez jelentheti azt, hogy nem éri meg nálatok a ti piaci szegmensetekben ott lenni, mert mondjuk nem egyezik a célcsoport, vagy túl drága az ottlét, de ez jelentheti azt is, hogy van egy olyan terület, amit te hódíthatsz meg elsőként. Ehhez a részhez, tehát a következtetésekhez én azt gondolom, hogy már bőven szeniori kompetencia kell. Az adatok összegyűjtését simán végezheti egy kezdő vagy egy gyakornok, sőt, van egy csomó mesterséges intelligencia eszköz, illetve különböző szoftver, ami segíthet neked ezekben az adatokban, mármint az összegyűjtésében. De ahhoz, hogy a megfelelő konklúziót levond, szerintem mindenképpen kell egy olyan kompetencia, ami a marketingben és a te szakmádban is jártas, szeniori kompetencia. Nálunk az ügynökségben például ez úgy zajlik, hogy mi az ügyfelekkel közösen határozzuk meg a konkurenciát. Bedobunk mi is párat, és ők is mondanak párat, mi megnézzük, hogy a piaci adatok alapján kit érzünk igazi konkurenciának, és elmondják, hogy ők a belső információik és belső adataik alapján kit éreznek konkurenciának. Aztán ezt a kettőt ütköztetjük, és megnézzük, hogy ki az az öt, aki valóban a legrelevánsabb számukra. Tehát az ő szempontjaikat ütköztetjük a mi szempontjainkkal. Aztán az adatokat junior kollégák gyűjtik össze, és mindig több szenior elemzi azokat több szempontból. És ezek olyan szeniorok, akik korábban már beleásták magukat előzetesen az adott iparágba. Tehát van piaci rálátásuk, és van marketing rálátásuk is. Tehát ők már nem először találkoznak itt az IT-val, vagy a robotikával, vagy a bamba-mama témával, hanem előzetesen egy csomó ismeretük van erről. Amikor ezek a következtetések megvannak, akkor készíthetsz például SWOT analízist a versenytársaidhoz. Ez azért egy nagyobb munka, hogyha igazán jól akarod csinálni, de hidd el, hogy megéri, mert hogyha komolyan veszed, akkor nagyon sok információt le tudsz szűrni ezekből, és ahogy mondtam, nem azért csinálunk versenytárs elemzést, hogy ki legyen pipálva az online marketing stratégiában ez a rész is, mert tudom, hogy nagyon sokan így állnak hozzá. Amikor mi készítünk online marketing stratégiát, akkor is mindenki azt várja, hogy na jó, de majd a kreatív részét találjuk ki, hogy akkor mit tegyünk ki a TikTokra meg a Facebookra. És ilyenkor mindig egy picit lehűtöm a kedélyeket, mert baromi fontos, hogy a versenytársak mit csinálnak, hiszen ez alapján fogjuk tudni majd meghatározni azt, hogy mit tegyünk ki a Facebookra adott esetben. Szóval közelítsd meg a nyers adatokat több irányból, és próbáld meg a legrelevánsabb következtetéseket leszűrni belőle, amiből később aztán meg tudod határozni az online marketing stratégiádat is. Akkor dolgoztál jól, hogyha a végére van egy max A4-es oldalnyi konklúziód, tehát ez nem a táblázatot jelenti, és nem a nyers adatok összeszedését, hanem magát a konklúziót. Szóval, hogyha van egy A4-es oldalnyi konklúziód arról, hogy az iparágadban milyen eszközöket használnak a konkurenseid, hogy mit csinálnak jól, és mit csinálnak rosszul, és abból megvan neked az az infód, hogy neked hogyan kell tovább menni. Ez segít meghatározni a fő üzeneteidet is, mert ezzel tudod megkülönböztetni magad a konkurenciától. Ha fogalmad sincs arról, hogy a konkurencia mit mond magáról, honnan tudnád, hogy te hogyan legyél más, hogy hogyan legyél jobb náluk. És ez segít meghatározni azt is, hogy milyen felületeken kell jelen lenned, és hogy ott milyen gyakorisággal és milyen tartalommal kell rendelkezned. Ehhez ugye egyrészt kell a célcsoportnak az alapos ismerete, hiszen hiába próbálnál te meg 60 éves IT területen jártas cégvezetőkhöz kommunikálni csak a TikTokon, valószínűleg nem fog menni, és hiába próbálnál meg te 16 éves diákokat elérni a LinkedIn-en, valószínűleg ott sem járnál túl nagy sikerrel. De a másik, ami ehhez kell, az a versenytársak alapos ismerete. Remélem, hogy az elmúlt 20-25 percben sikerült bizonyítani, hogy mekkora jelentősége is van a konkurencia elemzésnek, és beleveted magad te is, hogyha eddig még nem tetted. Ehhez én nagyon sok sikert és kitartást kívánok, mert nem kis feladat, az biztos, de hidd el, hogy nagyon-nagyon megéri. Ez volt a Marketing MSZT versenytárs elemzésekről szóló epizódja. Hogyha tetszett, akkor oszd meg kérlek bárhol és mindenhol, hogy minél több helyre eljuthasson. Iratkozz fel a csatornáinkra, és ne feledd, már a YouTube-on is megtalálsz minket. A mikrofonnál Magyko Noémit hallottad. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Találkozunk 2 hét múlva.
Ez volt a Marketing MSZT Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre
a www.marketingmsc.hu oldalon.
Kövess minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.